utazás előtti napokban 3 centit nőtt a hajam, felett a körmöm, az ölemet pedig sűrű bozót lepte el. A kihalvatlanságnak valami kevés köze lehetett ehhez. Addigra már rendesen kiismertem a hajhozban mérhető fáradtságot, és néha csak azért is kevesebbet aludtam a kelleténél, hogy a szőke csigáim mielőtt a derekamig pöndörödjenek. Most viszont hiába estem neki, a reptéren újra zizegni éreztem a hónaj szőrzetemet. Pedig még közvetlenül indulás előtt is leborotváltam, s a borotvámat a feladott podgyászom külső zsebébe raktam, ha netán élni és sodródni engedném magam. Mintha csak halott lettem volna. Nagyanyám szőrei kunkorodtak így. Nem volt sok belőlük, az ölét akkor láttam először, amikor őt magát utoljára. Álltam a kórházi szobácska ajtajában egy szombati napon. 2 ágyas volt. Anyám minden spórolt pénzét kivette a felekezeti bankból, mire a megyei kórház igazgatónője, mintha egy fehér frottír persej megelevenedne, megnyitotta kegyesen a köpenye zsebét, nagyanyám pedig a böhöm nagy cukrával és infarktusával protekciós helyre került, de mint kiderült, ez sem volt elég. Álltam a szobában, nagyanyám a földön hevert, lábai nagy terpezben a hálóinge felcsúszott, ölének pár szál szőre már az égre tört. Az ápolónő meg levette a szemüvegét, újja közé fogta az állkapcsát, ettől kiesett a protézise, majd a kezembe adta és megkérdezte, hogy óhajtom-e a hálóinget is, mert az sajnos elszakadt az újraélesztések során. Nagyanyám teteme körül véres gézvirágok, fecskendőszárak, gumislagok, s meg-megcsillantak a tűhegyek, ahogy besütött a nap. Anyámat aznap kukoricát szedni vitték, valami helyi zöld sejt szervezte a dolgot, hogy megnyerje magának a kisgazdákat, bár korábban többször is kifejeztem ezzel kapcsolatos berzenkedésemet, egy nap azzal állított be, hogy az örökkévalóság a zöldekben nyugszik, és életre kell hívni mielőbb. Meg hogy a föld a mi adományunkból él tovább, ami ugyan hathatós érvelésnek bizonyult, de fogalmam sem volt, mikor lett ennyire ökuménikus. Minden esetre késő délután volt, mire hazaérkezett, és cserzett rétegekben hámlott kezéről a bőr, lefeslett róla egyenként, mint a csuhé. Anyámmal elég gyakran összefeszültünk a politikai nézeteink miatt. S miként az valószínűsíthető volt, inkább csak a múltjából hozott összenem feszülést hozta felszínre családi, tehát szűk keretek között. De hogy ismert ő nagyban játszani? Beállt a zöldsejtbe, és ugyanúgy szedte a kukoricát, mint néhány évvel korábban, mikor a tervezőintézetből vitték közmunkára minden kora őszi vasárnapon. Mikor hazajött, utána eredtem a fürdőbe. Rám akarta csukni az ajtót, ahogy mindig is tette, ha megeresztette a csapot, de bedugtam a lábam az ajtórésbe, és elhadartam az aznap történteket. A hír hallatán semmit nem reagált. Kijött a szobába, lehuppant a kanapéra, és összezárta a lábait. Próbáltam fokozni a hírt, hogy láttam egy körteformájú ködgomolyát, ami a protézis után nagyanyám szájából kiszállt, hirtelennyében még vihart is keresztettem a kórház fölé, amitől a folyosón néhány ablak betört, és minden igyekezetem hiába valónak tűnt. Ült a kanapén fakóarccal, hámlókezekkel, és csak préselte egymáshoz a combjait. Elég gyakorta átkozta így a lába közét. Könnyen lehet, hogy minden halállal az enyémet félte ennyire. De még magának sem merte bevallani. Anyám folyton csak temetett. Annyi kacatunk gyűlt össze az évek során, hogy szuszogni is alig bírtunk. Kapott is valami akta allergiát, amelyről valahányszor fuldokolva felköhögött, azt mondta, hogy csak faxni. Luxus nyavaja. Legelőször az ő szülei mentek el. 2 nap különbséggel szépen egymásba haltak, már ha van ilyen szerelem. Anyám szerint lennie kell. Aztán rendre a többi rokona. Nagyanyámmal bár kevésbé állták egymást, úgy összeaktak, ahogy csak rossz házasoktól telik. Nagyanyám folyton anyámat okolta apám távozásáért. Morgott is eleget az orra alatt. Dohányt rágicsált és morgott, hogy milyen is a jó pina. Mert nincs az a rendszer vagy senyvedés, amit a férfi odahagy, ha jó a pina. Ezt néhány pohárka pálinka után mondta, majd kilökte a székét maga alól, bement a spájzban, és egy fél karnyi kolbásszal tért vissza. Azt csócsálta a megmaradt dohány sárga metsző fogaival, időnként hátranyomkodva a nyelvével, odalapogatta a szájpadlásához, miközben folytatta a pináról szóló értekezést. Kínos asszony volt a nagyanyám. Így mondta anyám. Kínos. Az ember már csak kíméletességből se szállt vele szembe. Tisztelves egyben szánva is a kint, amit hosszú özvegysége alatt kiállt. Ám bár a kínok tisztelete oltári nagy perverzió. Konkrétan oltárra való. Rosszabb a pornónál is, abban legalább mindig kiszól az áldozat a végén, miközben a fuldoklástól csüngő taknyát törölgeti, hogy frankó kis móka volt. A nagyanyám azonban minden kíméletességre kegyetlenkedéssel válaszolt, egész pontosan beszólt. Nem mintha ezzel elviselhetetlen kínokat okozott volna, legfeljebb a lenyelt mondatok, amiket szívünk szerint az arcába vágtunk volna, csak azok feküdték meg a gyomrunkat. Ettől függetlenül én jól kijöttem vele. Egyszer anyám azt kérdezte tőlem, hogy mi olyan nagy kunszt van ebben. Mármint a nagyanyámban, aki addigra már hozzáragadt a Tonet hinta székéhez, és kizárólag azzal együtt volt hajlandó költözni. Így anyám kollégái hintaszékestől hozták fel a harmadikra, amikor az orvos állandó felügyeletet írt ki recept gyanánt. Anyám gondolkodás nélkül magához vette, és úgy füröztötte, mint az elnőtt anyós nyelveit. Hintaszékestől cipelt a fürdőszobába, majd egy slaggal szépen lelocsolta a Tonet lyukai szapanbuborékokat eregettek, amitől nagyanyám úgy festett kivált kép, mikor a kopaszodó feje is sóra került, mintha egy Gabi reklámból felejtették volna itt. El is kapta a slagnak a végét, az orrához emelt, és nagyokat trombitált. Holott az időtájt állónap csak ült a székben, tömte magába a kolbászt, örült az új protézisének, s karcos musttal öblögetett rá. A kolbászt és a mustot velem csempésztette ki a kamrából, némi Dugi márka fejében. A cukra az egekig szökött, anyámnak úgy kellett kikaparnia belőle a fekáliát. Rendszerint a füröztések előtt. Arra kérdésére, ami leginkább egy végtelen fitymálással ért fel, azért végtelen nem, mert az érzésnek nagyanyám halála sem vetett véget, olyan fitymálás volt ez, ami nemzedékről nemzedékre szállt, szóval arra a kérdésre, hogy mi olyan nagy kunszt ebben, azt feleltem, hogy olyan izé, macsó. Ezt a szót egy tollas bálban olvastam, inkább csak éreztem, semmint értettem, hogy mit jelent, de anyám így is jól szájon törölt. Úgy látszik, ő se értette, viszont a maga történetével, ami lassacskán jellemmé szilárdult nála, mindjárt valami nagyon rosszra gondolhatott, rosszabbra, mint a néma részvéttel felérő perverzió. Kiskamasz lehettem, 12 éves talán. Nőtt már a mellem, itt-ott szőrösödtem is. Apámat 4 éve nem láttam. Mindazonáltal mindjárt eszembe ötlött, hogy az ördög mennyire nem bírja elviselni az új dolgokat. Másfelől viszont, én vagyok rá az élő példa, mennyire az új dolgokban bukkan elő. Anyám pofonjára pedig felhasadt az ajkam. Még csak oda se kaptam a kezem, hanem bosszúból valami angolnak vélt nyelven gargalizáltam napokig, nagyjából az előző években lecsengő slágereket variáltam, amiket a szomszédunk rögzített diktafonra a Szabad Európa esti műsorából. Ma már csak arra emlékszem, hogy egy Elton John szám is közöttük volt, amit arra a kérdésre, hogy mi történt ma az iskolában, teli torokból anyám képébe vágtam valahogy így. Dear John, nafe nau, vaputya, dubada, bum-bum, dao. Anyám a tehintúrónak altatott tejet akarta leszűrni éppen, de meglepettségében a sűrűjét is a kajlóba borította, ahonnan az imént lecsurgott savós spriccelt szerte szét. A túró pedig ellapult a hagymatokány mócsingjai között. Soha többé nem emelte rám a kezét. Aznap este nem vacsoráztunk, s nem csak azért, mert a túró gombócnak való pocsékba ment. Én fogtam a földgömbömet, nagyanyám lábai elé telepettem. Ő pedig megforgatta, rábökött egy pontra, és előhozakodott a saját halandzsáival. Sokat utazott korábban, sokat is olvasott. Kiváltképp a túlélés érdekelte, a transz állapotok, amiket az alávetettség szólaltat meg. A mesék, amik azért születnek, hogy az alávetettséget ne csupán horizontálisan éljék meg az emberek. Mert ahogy a nő mondta, nincs a létezésnek bája, ha csak a magad fajtákkal osztozol. Fel is kell adni, meg le is. Mikor, mit és hova? Júgd picsán az ő idögöt, Jászmin fiam! Buzdított aznap este a nagyanyám, aki tehát háromdimenziósá tudta tágítani a szenvedést. Saját magát Istennek mondta, és nőneműnek a gonoszt. Néha, amikor túlságosan belemerült a mesékbe, kiköpte a protézisét. Eleinte csak vakkantgatott, azt hiszem, ilyenkor kerülgette őt a transz állapot, majd lihegett egy sort. A protézis pedig kifordult a szájából, és a nyomában gomolygott a köd. Vagy valami hasonló, aminek opálos színe volt. Aznap este Tortuga szigetére mutatott. A földgömböt napok óta ugyanott állította meg. Most egy kalózról mesélt, aki szerelemre gerjedt egy szépséges rabszolgalány iránt, aki a szigettől nem messze egy óriási cukornád ültetvényen élt és dolgozott. A kalóznak azonban fából volt a lába, így nem vihette táncba a szép rabszolgalányt. Minden egyes alkonyatkor áthajozott a szemközti városba, Pot P-be. És csak nézte, nézte, ahogy a lány együtt hajlong a náddal. Nézte a táncoló karjait, amikkel úgy kapaszkodik a nádba, mint az igaz szerelmébe. Hirtelen Beli hasított, hogy ha ő is nád lehetne, a lány naponta beléje kapaszkodna, és hiába vágná le alkonyattájt, másnap friss hajtással bújna ki a földből, így minden nap magán érezhetné az ujjait, amelyek sötétebbek voltak a sokáig érlelt rumnál, és első látásra is mámorítóbbak, mint a legérleltebb rum. Ezért aztán úgy döntött, hogy felkeresi a nagy varázslót, aki a cukornád ültetvény szélén lakott, és akihez a lány is gyakran ellátogatott. Amikor a kunyhójába lépett, mód felett megdöbbent, mert a nagy varázsló maga is asszony volt. A kalóz nem szokott hozzá, hogy asszonyoktól kérjen tanácsokat. A nagy varázsló, akit Mambónak hívtak az ültetvényen dolgozók, betessékelte a kalózt és meghallgatta a baját. Nád lennék, mondta neki a falábú férfi. Csak így érhetem el, hogy szeressen a lány. A Mambó sokáig nézte a falábút és hallgatott. Majd arra kérte, jöjjön el hozzá a következő éjjelen, és hozza magával minden aranyát, mert csak így lehet belőle aranylónád. A kalóz visszahajozott Tortuga szigetére, és amint leszállt az est, kifosztotta a társait, majd visszament a Mambóhoz. Azon az éjjel a rabszolgalány egy aranylónád szállal álmodott. Azt mondta neki a nád. Fogjál két marokra engem, s gazdaggá teszlek. A rabszolgalány, aki nehezen viselte már a sanyarú sorsát, álmában kapkodni kezdett a nádszál után, de az nagyot nevetett és eltűnt. Reggel a lány kiment nádat szedni szokás szerint. Alkonyattájt, mikor az utolsó nyalábért nyúlt volna, az egyik nádszál felsértette a karját, és a lány sziszenése hallatán akkorát nevetett, mint az álombéli jelenés. A rabszolgalány sebe elfertőződött, és egy hét múlva meghalt. A Mambó szépen meggazdagodott, és még Potoprenzből is voltak hívei. A kalóz pedig minden nap halálra sebzett valakit. Azóta a nád isteneként tisztelik az egész szigeten. Mire befejezte a mesét, nagyanyám arcáról eltűntek a láncok. Fáradtan mosolygott, és megkérdezte, hogy éj, tettedé! Megráztam a fejem. Júgt picsán az ődögöt, Jázmin fiam, mondta majd, visszatolta a protézisét. Ne kapj rá! S ha már rákaptál, ne nyúj utána! Azzal előhúzott egy pénzköteget a gyapjúzokniából, kivette egy bankót és a kezembe nyomta. Erik fiam, hozz egy kolbászt, amíg anyád nem látja. Aznap este 20 márkát adott. De volt, hogy 100-at is, főleg a karácsonyi böjtök után. Sokat utazott és sokat is mesélt az én nagyanyám. Szép kis summát szedtem össze, így mehettem albérletbe az egyetem alatt. Aztán egy nap telefonált az anyám, hogy jöjjek haza, mert a nagyanyám látni akar. Megesett már, hogy hiányoztam neki, de akkor kódoltan üzent, liturgikusan. A Szent Mise a végére érkezett, sokan voltak, az ostya viszont kevés. Ilyenkor tudtam, hogy kolbász kell neki. Most azonban látni akart, holott réges-rég belevakult a magas cukrába. Kiálltam stoppolni, a Tordai úton egymás után húztak el a kocsik. 2 órát topogtam, már alkonyodott. Végül felvettek kamion. Sose láttam még bosnyák jelzésű autót. A sofőr vörös volt, kockásinges, enyhén kopaszodott. Amikor megérkeztünk a város határába, behúzott egy benzinkút mögé, azt hittem pisilni megy, de nem. Megnyomott valami gombot, és bekattant a zár. Schlafen mich, vakkantotta. Machen sex. A lábam alatt a nagy civakodásban lefelgurultak az üres sörös üvegek. Végül elengedett. Erőszakosabb volt a nyelv, mint a cselekedet. Hazáig futottam. A mentősök épp akkor vitték el a nagyanyámat. Kezét, lábát a hordágyhoz kötözték, de megemelte a fejét, és azt mondta, hogy nyugodjak meg, mert csak a hentese voltam, nem az ördöge. 20 évesen ott álltam a kórházi szobácska ajtajában. Égnek meredő öllel, szőrrel feküdt előttem a nagyanyám. Végül az ápolónő lecibálta róla a szakadt hálóinget. Labdacsot gyúrt belőle, s a kezembe nyomta. Majd rápupozta a protézisét, meg a szemüvegét. Mindent, amit emberi elme felfogni nem bír, függőlegesnek építenek. Ezt a kis kupacot is, amit maga után hagyott. Mert lehetett volna egymás mellé sóriázni szépen az éjjeli szekrényen, ahonnan én ebben az alávetettségben leseperhetem. De nem. Nagyanyám mesztelen, gangrénás húsa, mint a májva cukor terült el a járólapon. Körötte véres gézvirágok, gomislagok, villanó tűhegyek. A nyakában lévő aranymedálra tévedt a tekintetem, ami most a bal mellbimbóján pihent. Kipattintós volt. Egyik lapján apám fényképét őrizte, a másikon minden évben az enyémet cserélte le egy újra. Még úgy nem döntött, hogy 8 évesen tetszettem igazán. Nem tudom, mikor dönthetett így. A medál jobb lapján egy hóember mellett állok. Fejemben a piros sapka, rajta a szárajevói téli olimpia. A bal lapon apám állt a síléceire támaszkodva, és a kamerának szegezi a medált, amit a kelet-romániai bajnokságon nyert. Ha jól tudom, ezüstnél tovább sose jutott. De nagyanyám akkor is rettentő büszke volt rá. Úgy kellett kicsavarnom az ápolónő kezéből. Ehhez nem megy vele a bonzterembe, és magával se. A medált a mai napig viselem. Apám arcából semmi se látszik. Eltakarja a síszemüveg. A Nikola Teslán az útlevélpultnál lassan haladt a sor. Több gép is érkezhetett. Egyesek zúgolódtak, voltak jó bégatott, főként az idősebbek. Minden egyes kiszakadó hangba új és új hangok kapaszkodtak, meg a szájszag, ami lenyomta a hangzavart. Talán az idő múlásával nehezebb lesz a megérkezés, vagy csak túl sok indulás adatott meg nekik, túl sok tranzit, de primán lehet, hogy minden gyomor rothat, ha kiderül, egyáltalán nincs megérkezés. Nem csoda hát, ha a türelmetlenek. A türelmetlenségnek annál nagyobb a hangja, minél kisebb a felület, ahol ellenállás nélkül törhet elő. Márpedig az emberi létezés eléggé parányi felület mifelénk. Olvastam ezzel kapcsolatban egy statisztikát. Nagy országokban a hőség is nagyobb. Kisvárosban viszont minden férnek előbb-utóbb szeretője lesz. Arra már nem emlékszem, kicsi és nagy miben létét, mely paraméterek szerint határozták meg. Vagy hogy meghatározták egyáltalán. Arra viszont igen, hogy az újságot a szeretőmhöz vágtam, és mentél volna háborúba, rikácsoltam. Most bezzeg, tudnád, hogy mit akarsz? Ő persze nevetett, mert pontosan tudta. Töltött még egy pohár pezsgőt, komótosan kiitta, és nekem esett. Fenn a repülőből végre beláttam, mennyire kicsi Budapest. Belgrád nem különben. Szétdobált kőbuckák a zöld gyepen. Zakatolt bennem a csend. Én abban a sorban hirtelen nem siettem. Apámat látni sem volt sürgős. Bármennyi idő is telt el azóta, úgy éreztem, mindent tudok. Veszíteni is, megveszejteni. Apám és a szeretőm elhagytak, a sapkámat pedig minden bizonnyal én hagytam el. Ezek szerint csak azt lehet elhagyni, ami lélektelen. Nincs nekem hatalmam az élők fölött. Álltam a sorban, mögöttem egy öreg óbégatott, minden szavának dohk szaga volt. Azt hiszem, a bőröndömmel lehetett baja, mert belérugott. A felesége megfogta a karját és maga mellé cibálta, majd szemrehányóan nézett egy ideig. Ettől megzavarodtam, de álltam a tekintetét. Ha már hatalmam úgy sem lehet. Mire a pulthoz értem, a reptér összes bádogredőjét megszámoltam. Mintha egy szürke harmonikába lettem volna. Minden kiszögellés ugyanolyan széles, mint a bemélyedések. Plusz az oldalsávok, tehát adott esetben 3-szorosára tágítható az egész. Lennie kell valami darunak, ami megemeli és kiroppantja ezt a hodályt. Az óriás reklámok rendesen bezavartak, pedig azt hittem, képsarkonként haladva sokkal könnyebben megy majd. Jó, ha van egy referenciapont. Így viszont mindjárt több is akadt. Valaki nekem jött a sorban. Nem néztem fel, nehogy szem elől tévesztem az utolsó redőt. Az egyik monitoron reklámokat adtak. Egy turisztikai kampányfilmben, ami a CNN logóját viselte, csupa hegyormok és templom homlokzatok. Arról, hogy mi zajlik testmagasságban, egyetlen kocka se szólt. Aztán egy hosszabb bejátszás következett. Novák Djokovic Svensson ellen, valami plastik kékpályás mérkőzésen. Djokovic szervál, Svensson visszaadja, Djokovic lejti a hálónál, Svensson szintén lejtve visszaadja megint. Djokovic megfuttatja Svenssont, a fonákjára játszik, hátra a bal sarokra. De Svenssonnak végül sikerül leütni a labdát, elfordul a hálótól és diadalittasan rázza az öklét a közönség felé. Abban a pillanatban visszajön a labda a saját tér felére, Svensson legnagyobb elképedésére. A kommentátorok nagyot derülnek és feszegetni kezdik, hogy vajon mit csinálhatott Djokovic ez alatt. A kamera rááll Djokovicra, aki kiszúr egy szőkenőt a közönségben, és egy piros lufi kolbász nyújt át neki. A gatyájából bányázta ki. A lányanyja boldogan epekedik, látni rajta, hogy a partitól sokat remél. Aztán valami Gangam vagy bollywoodi snitben Djokovic szegecses csuklóvédőt visel, döngeti a mellét, szíve dobbanásait küldi a lány felé. Majd felhúzza a trikóját, a mellbimbóján szív alakú tappancsok boltjai ágaskodnak, ide-oda járnak, mint a szélvédők. Tán a mama örömkönnyeit törölgetik. A következő képben egy egész fókakolóniával vonul a lány elé. Orrukon teniszütőt egyensúlyoznak mindannyian. A mama rettenetesen beindul, olajjal csutakolja Djokovicot, sikamlik, ficánkor körötte. A lány cseppet sem féltékeny, ez fura. Aztán a férfi a szőke mellé huppan, a nagy hevületben megránt valami WC-zsinort, vizes pólószvit, meredő mellbimbók. A lány int neki, hogy amott a pályán történik valami. Djokovic észbe kap, felpattan és visszaadja Svensson győztesnek hit fonákját. Tapsvihar. Ez lehetett a végszó, mert hirtelen megindult a sor. Fél órán belül kinn is voltam a reptér előtt. A turistapontnál vettem egy Belgrád térképet meg egy angol nyelvű úti kalauzt. A mellette lévő trafikból 8 doboz cigit. A reptér előtt leültem egy padra és rágyújtottam. Néztem ki, milyen taxiba száll. Hirtelen mellém telepedett egy férfi, olyan 40 körüli. Nagyokat csóhajtva lába közé fogta a hátizsákját, előkotort egy műanyag dobozt, majd kivett egy marék nyers bébi répát és csámcsogni kezdett. Időnként a Jackie zsebébe nyúlt, s extrudált kenyeret tömött a szájába tenyérnyi szeleteket. Egy marék bébi répa, egy szelet kenyér. Így ültünk percekig. Kornyikált a közben, szinte felismerhetetlenül hamisan. S lehajtott fejjel dülöngélt jobbra-balra, majd megemelte a tekintetét, és hunyorgott egy sort szünet gyanánt. Vakított a nap. Időnként megakadt a falat a torkán, gyorsan felköhögtes, bár ércessé vált a hangja, letisztult kicsit a dallamvezetés. Egészen kohönös lett. Az instrumentális részeknél hozzádörgölte a lábait a hátizsákjához, nagyokat dobbantott a sarkával, ökörbe szorított kezéből kikandikált a hüvelykúja, azzal is felledöfködött ritmusos, a Hammond hangját utánozva vonaglott. Mire végig énekelte az egész számot, rágatlan bébi répák és barna pép darabok hevertek a lábunk előtt. Mintha ott sem lettem volna. Egyáltalán nem zavartatta magát. Mikor elfogyott a répája, visszatette a dobozát. Aztán kihúzta a zsebéből a kenyeres zacskót, végignézett a csikkeken, és megkérdezte, hogy szabad lesz? Csak tessék, mondtam, és elővettem egy újabb cigit. A zacskójával felcsippentette a csikkeket, majd elsétált velük a kukához. Az úti kalauzba mélyedtem, visszatért a türelmetlenségem, lázasan kerestem valamit, ami leköt. Úgy terveztem, hogy a néhány nap alatt, amíg végigutazom az olimpiai láng vonalán, nem fogok beszélni egyáltalán. Visszahuppan mellém, motyogni kezdett. Svédül vagy norvégül vagy dánul, ezt nem tudtam eldönteni. Imádságnak tűnt. Megkérdezte, mi járatban. Mondtam, szétnézek kicsit, és visszabújtam gyorsan a könyvbe. Erről magyarázni kezdte, hogy filozófiát tanult, de beállt szociális munkásnak, Oszlóban él és sci-fi kutató. Mondtam, jó. Azért jött ide, mert a menhelyen, ahol dolgozik, valaki felvetette egy csoportos foglalkozás során, hogy az itteni helyiségnevek olyan sci-fisek. Novi Sad, Novi Pazar. Hát nem úgy hangzik, mint egy-egy űrállomás. Amúgy Jézus a nagy példaképe. Igazi űrlény. Az itteni ábrázolásokon még szkafander is van a fején. Jó, tudja, hogy nem szkafander, de érdekli a glória, mint olyan. Különben Ask Burlefotnak hívják, nyújtotta oda kezét, helyesebben rátenyerelt az úti kalauzra, majd még hozzátette, hogy a sorban mögöttem állt, és már akkor kiszúrt. Kezet ráztam vele, a tenyere párás volt, de nem túlságosan. Elnézést kér, mondta. Nincs hozzászokva ehhez a meleghez. Náluk még májusban is kopog az eresz. Nincs olyan tavasz, ami vészterhesne volna. Levette a dzsekijét. Koptatott, szakadt farmert viselt. Kék rövidújú pólóján pedig, aminek a vállát felfelcibálgatta, majd befújt a hóna alá, egy Mikulás állt. Egyik kezével a gatyájában turkált, alatta pedig egy felirat. Santa rubbed your toothbrush on his balls. Elnevettem magam. Alacsony volt, szálkás, a szeme kifejezéstelen szürke. Hideg tükör, amiben az ember legfeljebb viaszbábuként látja viszont magát. Hüvelykujján a körmét tövig rágta. A többi ujja ápoltnak tűnt. Nem zavar, hogy ennyit beszélek? Kérdezte. Annyira nem. Mi mást mondhattam volna neki? De most mennem kell, kellemes utazást. Majd még találkozunk, mondta olyan halkan, hogy már-már nyeglének tűnt. Talán. Feleltem és beültem egy pink taxiba. A legtöbben azzal mentek. Megtetszett a rózsaszínű cégér, bizarr dolognak tűnt a fekete szélvédők felett. Thank you.